Kübekházán Szerbia irányába megnyílt egy határátkelő. Mielőtt ennek az aktuális tényeiről beszélnénk, először is arra kérem Molnár Robertet, Kübekháza polgármesterét, hogy egy kicsit történelmileg segítsen a hallgatóinknak, aki Kübekházától több száz kilométerre laknak, megérteni azt, hogy ennek mi a jelentősége, mert hogy Kübekháza egy hármas határon fekszik.
Pontosan a hármas határ mentén fekszünk Trianon óta, 1920 óta, és a falunak nagyon érdekes a történelmi múltja, mert ugyanazt átélte kicsiben, mint a világ nagyba. Tehát a világi égések azok kicsiben ugyanúgy nálunk jelentkeztek, ha bár amikor életekről van szó, akkor a kicsi is nagy dolog. A falunak egyfajta sajátos exótusza volt, tehát amit így belegondolni, és ilyen borzasztó, hogy miken mentek át a kübeki emberek. És most visszatérve itt a határ átkelőre, ugye hármas határon fekszünk, áthaladszik a harangszó Romániából, reggel arra ébredünk a román harangszóra, átlátunk Szerbiába, és gyakorlatilag ami érdekes, hogy a zsákfalu voltunk szűnt meg 2019. október 11-től kezdve, hiszen Trianon az elzárt bennünket. Amikor Trianonban meghúzták a határvonalat, akkor Kübekház egy évig átkerült szerb oldalra, és utána volt egy korrekció, akkor kerültünk vissza. Tehát 1921 óta vagyunk Magyarországnak újra része, de nagyon érdekes az, hogy a határ ugyan elválaszthat embereket, életeket, sorsokat egymástól, de nem tud kapcsolatokat megszüntetni. Ugyanis a határ túloldalára kerültek barátok, rokoni kapcsolatok. Amikor a határátkelő nyitása volt, olyan érdekes volt, hogy két néni odajött hozzám, megismert, és mondja, polgármester úr, az én nagymamám és őkmamám is kübekházi volt, a szomszéd faluba élnek, és hogy itt vannak a rokonaink, és olyan jó, hogy most már nem csak egy évben egyszer, amikor határnyitás van, találkozhatunk egymással, hanem gyakorlatilag bármelyik nap, bármelyik pillanatában, amikor úgy gondoljuk. Szóval ottól határ nyílik, ott új lehetőségek is nyílnak, és amikor valami bezárul, akkor bezárulnak lehetőségek is. És emlékszem rá, nagyapám mindig mesélte, hogy amikor meghúzták Trianonba a határt, akkor egy ideig még szabad volt a földjeiket, amely Románia területére került, átmenni, művelni, ilyen kettős birtokos igazolványa, amikor fölkelt a nap, akkor átmentek, mielőtt lenyugodott, akkor haza kellett jönniük, és utána pedig beállt a jogi határzár, és amikor elveszítették a kübeki emberek a földjeiket, és ma is román tulajdonba kerültek, és gyakorlatilag kárpótlás, semmit nem kaptak érte, egy életmunkája maradt oda át. A politikának én úgy gondolom, hogy az a feladat, amit a régi, ókori, antik görögök is megfogalmaztak, hogy a városállam jólétéért munkálkodni. Azért az államért, amelyben a politikus részes, amelynek a vezetésére megbízatott, és én úgy gondolom, hogy a politikát jó dolgokra is lehet használni, például egy ilyen dologra, amikor két egymás mellett lévő falut, amely igaza volt Szijjártó Péternek, amikor mondta, hogy ha át akarnak menni, akkor az 50 kilométerbe kerül, egyébként meg csak 5 perc. És valóban igaz, hogy lerövidíteni ember és ember között az utat, tehát hogy kapcsolatokat építeni, és nem elszigetelni, elszeparálni egymástól embereket, és olyan öröm volt látni, és főleg azt láttam, hogy a rábélyek meg a majdániak, a két szomszéd falu lakói örültek leginkább annak, hogy határ nyílik. A kübekháziak egy kicsit megvannak ijedve, talán még ma, de most már oldódik ez a feszültség bennük, attól féltek, hogy majd akkor itt a falunak a nyugalma, békéje, csöndes az majd valamilyen csorbát szenved azáltal, hogy ránk közömlik egy hatalmas nagy autóforgalom, de az elmúlt egy hétben, amióta megvan nyilva, tehát azt azért annyira nem tapasztaltuk, és azért ennek örülünk is, hogy tényleg a falu békéje, csöndje megmarad. Ugyanakkor pedig, amit mondtam az imént is, nagyon fontos az, hogy ahol határok nyílnak, utak nyílnak, ott új lehetőségek is lesznek, és én hiszek abban, hogy ez a gazdaságilag is egy új lehetőségeket fog majd nyitni, nem csak Kübekháza, hanem a másik két vajdaság oldalon lévő falu életében is.
A gazdaság alatt mire gondolsz? Turisztikára, a cégekre, munkaerő áramlásra egyik ország, másik ország, vagy mire gondolsz?
Amit elmondtál, mindenre gondolhatok, akár egy kis üzem is nyílhat. Emlékszem, amikor vendégeim voltak Budapestre, kimentünk a határ, és ott volt egy rábéi paraszgazda az unokáival, és mutatta az épülő határ átkelőt az unokáinak, és azt kérdezte tőlem, hogy polgármester úr, igaz az, hogy maguknál egy chips üzem létesül? Hát mondom, nem hallottam, de örülnék neki, és az a nevetséges, hogy az a megmosolyogtató, hogy annyian megkérdezték, hogy tényleg Kübekházán chips üzem épül? Hát lehet, hogy épül, csak még a polgármester Budapesten nem tud róla. Tehát az, hogy tényleg a lehetőség korlátlan, meg határtalan, és hogyha jó dolgokba össze tudunk fogni, akkor abból csodák tudnak születnek ma is. Akár a munkaerő szabad áramlás, a kivekezen nem lehet munkaerőt találni. Tehát például nincs, aki füvet nyírjon. Nem találunk embert, nincs egy épkézzelbb kőműves, akit találnánk, vagy gázszerelő. Hát lehet, hogy pont azért is kellett ennek a határnak most megnyílni, hogy talán ott találjunk. Hát emlékszem, másfél évig kerestünk fogorvost, és amikor már föladtuk, és tényleg ez a hívő embernek ez a próbatétel, akkor mennyire hiszünk, vagy hogy látjuk-e a láthatatlant, hogy amikor föladtuk azt, hogy most már fogorvosunk legyen, és már arra gondoltunk, hogy akkor hozunk külföldről valakit, vagy nézzünk külföldön. Elkezdünk határ túloldalán kutakodni, hogy van egy használható fogorvos, aki ellátja mi praxisunkat, és amikor letettem az úr elé, hogy akkor uram, én most már ezt nem tudom megoldani, másfél évig kutakodtam, akkor jött nem is egy, hanem két fogorvos, úgyhogy most Kübekházán két fogorvosa is van. De addig, amíg én ezt nem tudtam úgy igaz szívvel letenni az úr elé, hogy én most már nem tudok mit kezdeni, addig nem lett fogorvosunk. Hát így van ez a határátkelőnél is, hogy én hiszek a csodákba, hiszek abba, hogy új dolgok születhetnek, de nagyon fontos az, hogy mi emberi hozzáállásunk, meg hogy mi a mi motivációnk. Tehát, hogyha miért nyitunk határt. Én úgy gondolom, hogy ez az Európai Uniós pályázat, aminek az a célja, hogy összehozza a határ két túloldalán lévő települések lakóit, ez működni fog. Már beszélgettünk ott az előjárókkal, kölcsönösen fogunk programokat szervezni. Ki fogjuk találni annak a lehetőséget, hogy a kerékpáros turizmust hogy teljesítsük ki, hogy akár egy körtúrákat lehessen csinálni, kulturális szinten, gazdasági szinten. Például ott nálunk már elfogytak a tehenek, ott rengeteg tehén van, hogy találjuk ki azt, hogy tudnánk együttműködni gazdaságilag is. Tehát, hogy olyan finom gömölyét meg túrót, amit a Vajdaságban csinálnak, nagyon kevés helyen lehet enni, és hát olyan jó lenne tényleg, hogyha ebbe is valahogy valamiféleképpen együtt tudnánk működni. Persze itt azért az uniós szabályok is közre játszanak, a behozatali tilalmak meg egyéb dolgok, de ezt meg ki fogjuk találni, hogy miként lehet megoldani. Én úgy gondolom, összességében pozitív lesz az, hogy Kübekházán határt nyitottunk Vajdaság felé, kinyíltak az ajtóink, kapuink, és nagyon érdekes dolog, hogy csak most egyet ugrok, mert nemrégiben összeadtam egy ifjú házaspárt, és oda jött hozzám a pincér beszélgetni, hogy polgármester úr tudja, hogy én a maguk szomszédjában lakom, és mondom, hogy hol. Azt mondja, hogy Rábén. Eladta azt hiszem szegedi házát a két gyerekének, és mivel őnek az ősei rábéi születésűek, nagyon olcsón vett Rábén egy házat, és gyakorlatilag pincérként Rábéról Kübekházán keresztül jár át dolgozni. Eddig csinált egy nagy kört gyárafele, most Kübekházán jár át, ott nagyon olcsón lehet ingatlant kapni, megvette ott az ingatlant, kipofozta a kis rábéi házát, és gyakorlatilag, mintha Magyarországon élne, átjár Szegedre, 21 kilométerre lévő Szegedre dolgozni.
Itt is adott a kérdés, hogy egyébként ez a Kübekháza Rábé határátkelő, ez egyébként mikor van nyitva, meddig van nyitva, ez egy olyan, ugye itt ez egy Schengeni unió és nem unió közötti határ, milyen itt az ellenőrzés, egy bódéban megye vagy kettőben, ezeknek a technikai részét még mondd el.
Naponta, tehát reggel 7 este 19 óráig van nyitva, magyar területen építették ki az idéglenes épületeket, ezek ilyen konténerépületek, amelyek teljesen jól felszereltek, légkondicionálással, vízzel, minden árammal ellátottak, tehát nagyon kulturáltak, és most már elkezdődött a tervezése a maradandó épületnek, mert ezek két évig maradhatnak. A két év alatt ki kell építeniük nekik egy téglaépületet, amely még kulturáltabban tudja szolgálni, biztosítani a határátkelés lehetőségét. A Schengen határ vagyunk valóban, és úgy látom, hogy szigorúak a vizsgálatok, kicsit hosszadalmas is volt a sor. Múlt héten átmentünk ebédelni vasárnap a családdal Törökkanizsára, és mikor jöttünk vissza, akkor 18 autó állt előttünk, és 35 percig tartott Kübekházára beérkeznünk. Ez olyan szokatlan volt tőlünk, föl is sziszentek a falu lakói, hogy hát ez így megy. Hát tudomásuk kell venni, hogy igen, így előfordul az ilyen.
Aztán persze, ha jövőbe tekintünk, és egyszer Szerbia eléri a célját, hogy az unió része legyen, és ha még fenntartható lesz a Schengeni zóna, akkor ugye az is előfordulhat, hogy majd itt aztán úgy lehet áthajtani, hogy erre a téglaépületre se lesz szükség, amit most még meg kell építeni.
Így van, így van. Tehát, hogyha azokat a normákat eléri a szerb állam, amelyek szükségesek ahhoz, hogy csatlakozzanak, akkor mindenképpen így lesz. Egyébként tehát hozzá kell tennünk, hogy ugye mi Romániával is egy ilyen testvérfalusi kapcsolatban vagyunk az ottani OB-bával, és hát ő nekik ez nagyon fájdalmas, hogy ő feléjük nem nyílt határ, amikor polgármester lettem, mind a két irányba elkezdtük szorgalmazni, hogy határátkelő épüljön, ennek már idestova 17 éve, és elkészítettük mi Kübekháza és a szomszédos hobbiba saját önkormányzati erőből az engedélyes terveket, hogy a két falu között megépülhessen az a természetes út, amely összekötötte régen is a két falut egymással, és sokáig esélyre sorolt beruházásként tartotta nyilván a kormányzat ezt a lehetőséget, aztán ennek egy különböző külpolitikai okok miatt ennek megszakadt a folytatása, és hát így az, amire nem gondoltunk, hogy Szerbia felé hamarabb nyílik a határ, az valósult meg.
A remény ilyen, hogy egyszer ez a hármas határ úgy lesz hármas határ, hogy három irányban lehet közlekedni?
Mindenféle lehetőség adott, hozzá kell tennem, hogy Románia felé körülbelül 50-100 méter utat kell építeni, tehát egy filléres költségvetésből megvalósulhatna a dolog. Minden politikai akarat kérdés, hogy a nemzetközi szerződések, szabályok határozzák meg a határátkelő pontokat, minden lehetőség megvan rá. Én úgy gondolom, hogy hasznunkra lenne az is gazdaságilag, meg emberileg is, mert hiszen ott is nagyon sok becsületes magyar ember él, és ott egyébként egy román polgármester van. Hozzá kell tennem, hogy szereti a magyarokat, és őről már arról beszéltünk, hogy az ottani magyar gyerekek átjárhatnának a magyar iskolába, a kübekházi magyar iskolába, sőt a közétkeztetést mi akár meg tudnánk nekik szervezni, ott nincs központi konyhájuk, hanem akár Kübekházáról tudnánk azt is megszervezni. Tehát óriásiak a lehetőségek. Tehát a hitünk szab csak határt annak, hogy hogyan, miképpen tudjuk kiaknázni ezt a lehetőséget, amelyek előttünk nyitválnak, vagy kinyílnak a jövőben.
A beszélgetésünk másik apropója itt most jól szóba hozható. Október 13-án önkormányzati választások voltak Magyarországon, és Molnár Robertet Kübekházán újra választották polgármesternek. Egyedüli jelölt voltál, erről is beszéljünk majd, de először egy másik kérdés, hogy az benne van-e a következő 5 éves tervedbe, hogy akkor mondjuk Óbiba irányába is legyen határátkelő?
Mi készek vagyunk és nyitottak vagyunk erre, tehát az önkormányzatunk az nyitott erre. Mondom, politikai szándék szükséges ahhoz, hogyha a nagy politika, a román és a magyar kormányzat ebbe megegyezik, akkor mi ennek nagyon-nagyon örülnénk.
Egyedüli jelölt voltál, ez meglepett téged, elbizonytalanított, megerősített, ez azt jelentette ott a jelölési időszak végén, hogy nincs olyan, aki bírálná a te munkádat, vagy azt jelentette, hogy senki nem akarja ezt a települést vezetni, és ez neked egy ilyen egyedüli harcod, vagy mire gondoltál, amikor megtudtad, hogy láttad, hogy egyedüli jelölt vagy?
Utolsó pillanatig azt hittem, hogy majd utolsó pillanatban bedobnak egy jelöltet. Én úgy is készültem, hogy meg kell méretnem magam másokkal, és én ezzel szívesen odaálltam. Amikor elkezdtük az ajánló éveket gyűjteni, és gyakorlatilag 100%-os eredményessége, hiszen 2841-ben gyűjtöttünk úgy össze, hogy már végén annyit kellett emberekkel beszélni, hogy el se jutottunk mindenkihez az aláírásgyűjtésre, úgyhogy ez lehetett volna akár 5000 aláírás is, akkor abban erősítettek meg a falu lakói, hogy úgy is ti lesztek. És ebbe a lakók úgy kényelmesen hátradőltek, ők ezt konstatálták, és valahogy az fogalmazódott meg bennünk azáltal, hogy a lakókkal beszéltünk, fölosztottuk a falut aláírásgyűjtők számára, képviselők, polgármester jelölt, mindenki gyűjtette az aláírásokat, hogy gyakorlatilag mi ezt a választást nem október 16-án fogjuk megnyerni, hanem az elmúlt 5 évben nyertük meg. És aki ismeri Kübekházát, aki látja, tényleg elképesztő módon fejlődtük, Isten csodálatos módon gondot viselt ránk, láthatjuk a mindennapi dolgainkban, láthatjuk a képviselőtestület összetartásában, munkájában, láttuk azt a mechanizmusainkban, ahogy dolgoztunk, tiszta maradt a kezünk, tiszták maradtak a motivációnk, nem magunknak építettünk, egy fillér nem tapadt hozzánk. Én polgármesterként, keresztényként komolyan vettem azt, hogy ti férfiak mindenkor felemelt kézzel legyünk. Tehát az nagyon fontosnak tartottam, hogy föladjam, megadjam magamat az Istennek, fölfele mutassak, és az életem az ő dicsőségét szolgálja, és igyekeztem ennek megfelelően ezt a hivatást betölteni. Én ezt sáfárságnak tekintem. A polgármesterség az egy sáfárság, egy mai modern menedzserség, és egy polgármesternek tudnia kell, hogy az a közvagyon, de előre menni, vagy előbb mennék az ember tömeg, amely annak a településnek a polgáraiból tevődik össze, azért ő felelős. és hogy ez a sávfársága egyszer el kell számolni mind az emberekkel, az emberek életében elért jó és rossz hatásokkal együtt, illetve azzal a gazdasági potenciállal, ha szabad ilyen nagy szavat használom, egy kisfalu életében, ami ránk bízatott, ezekkel mind el kell számolnunk, mert sávfárnak tudni kell, hogy semmi nem az övé, egy idéglenes vagyonkezelője rábízott vagyonnak, és lehet, hogy a törvényeknek lazább erkölcsel is meg lehet felelni, de úgy gondolom, hogy nekünk van egy ítélőbírónk, és ő fog megítélni bennünket, és őnála sokkal szigorúbb a számadás, mint a világi bíróságok előtt, vagy akár az állami szemvőszék vizsgálói előtt. Nekem istenfélelem meg kell helytállnom ott, ahova helyeztettem, most már ötödszörre. És nem az a csoda, én szerintem ezt több helyen elmondtam, hogy egy polgármestert megválasztanak ötödszörre, hisz vannak kiváló polgármesterek, ott van a veresegyházi polgármestertársam, nem tudom, már 31 néhány éve polgármester, illetve hát tanácselnökből lett polgármester, hanem az, hogy ugyanazzal a képviselőtestülettel dolgozhatunk újra együtt. Ez egy csoda. És most is ugyanez van. Tehát ugyanazt a testületet választották most már ötödszörre meg a falu élére. Most nem volt nagy túljelentkezés képviselőkbe, de volt, amikor 23 közül azt a hatot választották meg. Most 9 közül kellett azt a hatot. Ez számomra a bizalom az, hogy a falu lakói bíznak abban, meg látják azt, amit elértünk. De hangsúlyozom, a polgármesterség az nem valami lakosság elvárásnak való megfelelés, hanem egy olyan szolgálat, amiben nem kiszolgálóinak kell lenni a polgármesternek az adott településnek, hanem az, ami tiszta lelkiismerettel, becsülettel, keresztényként istenhittel fölvállalható. Tehát nem, van egy szint, húzni kell egy vonalat, ami alá akkor sem mélyülök vagy süllyedek, hogyha egész falu lakosság azt akarná tőlem. És nekem van egy keresztény szabadságom arra, és ezt beszéltük meg a feleségemmel, hogyha egy olyan fordulatot vesz a magyar közigazgatás, vagy a magyar társadalom, akkor van szabadságom arra, hogy fölálljak 5 év előtt is akármikor, hogy akkor azt mondom, hogy én ezt nem vagyok hajlandó csinálni. És ezzel a szabadsággal vállaltam ezt a megbízatást, mert megmondom őszintén, nagyon-nagyon sokáig hezitáltam, hiszen most már 17 éve vagyok polgármester. Sokáig nem volt békességem, és egy februári csendes héten 3 ember által szólt hozzám az úr, hogy neked polgármesternek kell lenned. És akkor kétséget kizárólag már mindenki, aki ott volt azon a csendes héten, mind a 12-en, mindenki hallotta, és én próbáltam csak elhessegetni a fülemtől, hogy biztos ez nem az úr hangja, de aztán meggyőződtem, hogy igen, az úr hangja. Egyenes utat biztosított. Én nekem nem tetszik ez a szó, győzelem, de gyakorlatilag a győzelem felé. És én ezt egy magasztos szolgálatnak tartom. Ennek szeretnék, ennek a különös magasztos Istentől jövő megbízatásnak megfelelni. Akkor is, hogyha tetszeni fog a lakóknak, amit csinálunk, és akkor is, hogy nem, mert ugyanazt el kell mondanom, hogy azért kell szükségszerűen nehéz döntéseket is meghoznunk. Hozzá kell nyúlnunk a 11 néhány éve hozzá nem nyúlt kommunális adóhoz. Nagyon kevés. Lehet látni, hogy az állam kivonul a falvak föntartásából, és minél kisebb egy település, annál most tovább gyermeke a rendszernek, és most nincs, aki füvet nyírjon. Tehát egy éve ezelőtt még 13 ember nyírta a füvet a falunkba, most egy. Megvannak az eszközeink, minden megvan hozzá, csak nincs, aki füvet nyírjon. Tehát nekünk ezt valamiből ki kell fizetnünk. Tehát a sávfárság azt is jelenti időnként, hogy nem népszerű döntéseket kell meghoznunk, és a keresztény vezetésben is vannak olyan dolgok, amikor bizony vannak olyan helyzetek, amikor a felelősséget kell előtérbe helyezni a népszerűség rovására. Egyébként az én életemben rengeteg ilyen döntés volt, és volt, amikor szó szerint úgy kellett megizzadnom a döntést, hogy egy hét alatt 10 kilót fogytam le abban, míg meghoztam azt a döntést, és kaszával kapával akartak ellenem menni emberek, aztán Isten azt mondta akkor reggel, amikor arra bizonyos választókkal való találkozóra oda mentem, hogy te csak maradj veszteg. Ellenségeidet zsámolyul fektetem lábom alá, és estére meggyőződött, hogy ez így történt. Tehát olyan jó, hogyha keresztényként nem a láthatókra nézek, nem csak a makacs számokra nézek, hanem arra, hogy van egy uram, aki minden a számok fölött túr, a tények fölött túr, aki a történelemről olyan szépen mondja ezt az angol, hogy history is history, hogy a történelem az ő története, és hogy én ennek a hatalmas úrnak egy aprócska szolgája lehetek. Történelem nem fog rám emlékezni, de az, hogy egy időszakban együtt dolgozhattam vele polgármesterként, az egy csodálatos dolog, és én minden nap kíváncsisággal állok elő, hogy Uram, ma mit akarsz, hogy cselekedjem, és amikor este hazamegyek, akkor Uram, köszönöm, hogy ott voltál velem a nehéz döntésekben, vagy amikor el kellett egy lakótársamat temetni, mert rengeteg ilyen temetésem van, vagy amikor összeadok ifjú párt, és látom potyogni a könnyeiket, miközben beszélek az Úr csodás dolgairól polgármesterként, amikor adom össze őket. Szóval ez számomra ez egy olyan különös dolga az ember életnek, hogy amikor biztos öreg leszek, ha megérem, és visszatekintek, és majd megírhatom a memoáriámat, akkor fogom igazán átérezni azt, hogy hát minek voltam a részese x éven keresztül polgármesterként, egy kis faluba eldugva.
Szerinted van felelőssége a hívő polgármestereknek abban, hogy a társadalom hogyan ítéli meg a vezetőket? Most itt a mögöttünk lévő kampányban aztán minden volt, korrupció vágyától, a paráznosságon át, ami igaznak bizonyult. Ugye a győri polgármester esetében aztán volt itt drogfogyasztás, ami egy képviselő esetében nem csak az egyik oldalt terhelte meg. Ebben a helyzetben van felelősség a keresztény polgármesternek, önkormányzati képviselőnek, hogy tisztaságot mutasson fel, hogy így is lehet vezetni egy települést?
Nem van felelőssége, nem kötelessége, úgy gondolom. Tehát amikor valaki arról beszél, vagy úgy ismerik, hogy keresztény, az nem retorikai szavakba kell, hogy megnyilvánuljon, vagy vasárnapi Isten tiszteletre, vagy misére járásba, hanem a hétköznapok cselekvő hitébe is meg kell, hogy nyilvánuljon. Tehát nem lehet külön választani a polgármestert, vagy a politikust, és a keresztény embert. Az a keresztény politikus, aki magánemberként az Istennel való kapcsolatából fakadó megérintetése folytán keresztényé vált. Ugye ezt nem magunktól leszünk keresztények, hanem azáltal, hogy elfogadjuk a kegyelmet, Jézus Krisztus vére általi szabadítást, és azok mondhatják magukat kereszténynek. Őket pedig arra kötelezi az ő úruk, az ő mesterük Jézus Krisztus, hogy minden helyzetben, minden körülmények között az ő dicsőségére éljenek, virágító lámpások, mécsesek legyenek, vagy fáklyák, ez persze nem egy konstans állapot egy hívő életében, hogy mindig csak fáklyaként kell, hogy világítson. Van, amikor én is bizony füstölgő kanóc vagyok, de tudom, hogy az Úr Jézus ott van velem, és akármilyen mélységem vezet át, nem próbáltat följebb, mint azt elhordoznám. Ezért nagyon fontos, hogy a keresztény az minden egyes helyzetben keresztényként álljon helyt, és hogy a mi példaképünk az nem egyik vagy másik politikus, aki magára már ráagatott egy keresztény meszt, vagy mit a nagy keresztet rakott a kabátja kitűzőjére, hanem az életvitele folytán. Tehát én örülök, amikor azt hallom, hogy keresztény szabadság, bár én úgy gondolom, szabadság az nem keresztény, hanem szabadság a szabadság, de hogyha valaki azt mondja, hogy keresztény szabadság, akkor ez a szabadsága éljen, és akkor ne próbálja bezárni a vezetetteket, hanem akkor az ő keresztény szabadsága folytán szabadítsa föl a társadalomnak azon részét is, akik még nem keresztények. Egy példát is tudok erre mondani. Volt egy lakótársunk, aki állandóan köpködött engem. És hozzám csak hosszú idő után jutott el ez a dolog, és én ezeket a támadásokat át szoktam adni. Tehát ez nagyon fontos egyébként, mert sokszor látom azt, hogy lebénít politikusokat, keresztény embereket is az irányukba mutató antipátia, vagy van meg nem értés, vagy valami, és ez mit csinál? Az ő szívükbe falat épít. Emberek és emberek közé, és épül a fal. Minden egyes sérelem húz egy sor téglát, és akkor jön a kötőanyag, a különböző gyűlölet vagy neheztelés rájuk, és újra jön egy másik sor tégla. És volt egy ember, aki állandóan fröcsögött rám, és a korai buszon lévők mindig panaszkodtak, hogy itt a polgármester, én nem csinál már valamit ezzel az emberrel, hát magát köpködi meg minden, és már nekünk elegünk van, és már megmondtuk neki, hogy hagyja már ezt abba, mert nem kíváncsi arra, hogy most éppen miért gyűlöli a polgármestert. És hogy milyen csodálatos az Isten, hogy ő azért gondoskodik arról, hogy leleplezze a bűnöst, vagy megszégyenítse a bűnöst. Én nekem ilyen vágyam soha nem volt, de Isten ezt elrendezte. Ez az embertől elvették a rokkan nyugdíját. És hát egy egyszerű ember megkapta a határozatot, ami ellen föllebezésnek volt helye, és bejött hozzám. És láttam, hogy kopogtatnak az ajtómon, és beengedem, és hát mondom, hogy miben segíthetek önnek. És mondja, hogy polgármester úr nagy bajba került, elvették a rokkantnyugdíját, és ott van most jövedelem nélkül, és kilátástalanná vált a helyzete, ő nem tudja megírni a fellebbezést, hogy megírnám-e neki. Attól a polgármestertől kértek, hogy folyamatosan gyalázott. És hát ilyenkor mi a kereszténynek a felelősség? Oda tartani a másik orszádat, és ahogy Jézus is tanított erre, ez nekem úgy történt, hogy átvettem a papírocskáját, a határozatot, és arra kértem csöndesen az Urat, hogy Uram, adj olyan bölcsességet nekem, hogy úgy írjam meg ezt a fellebezést, hogy abból látszódjon az én szeretetem irányába, és az, hogy semmi neheztelés nincs, mert én ezt átadtam az Úrnak. Amikor én ezeket a sérelmeket vagy övönölül ütéseket kapom, én ezeket nem tartom meg a szívemben, mert akkor falat épít, hanem átadom az Úrnak. És ezt kértem az Úrtól, hogy Uram, adj bölcsességet, hogy én ezt jól meg tudjam írni. És olyan csodálatos, hogy Google a legjobb barátunk, én jogász vagyok, nem értek az orvosi latinhoz, de amit ott fölhoztak ellenérvként ezzel az emberrel szembe, én kigugliztam, utána néztem, fölhívtam orvosi ismerősemet, és hogy, na mindegy, a szöveget nekem kellett megírnom. Megírtam, és fölhívtam ezt az embert, és hogy a szeretet mennyivel többre képes, nem csak megírtam neki a levelét, és mondtam, hogy olvassa el, és itt írja alá, szerintem felét se értette, hogy mit írtam az indokolás részébe a fellebbezésnek, de még megvettem a bélyeget is, kitöltöttem a borítékot is, csináltam neki másolatot is, egy dossziéba összeraktam és visszaadtam neki a másolati példányt, és azt mondtam, Uram, most menjen el és adja föl a postára. És föladta, és nem sokára jött, hálásan megköszönte, és azt mondta, hogy azt kérdezte tőle a bíráló bizottság, hogy Uram, ki írta magának a fellebezését, mert az ő bíráló bizottságuk történetében még ilyen fellebezést nem láttak. És mondta, kiúszta magát, hogy maga a polgármester. Na hát van az igében egy ilyen ige, hogy a gonoszt jóval győzd meg. A szeretetlent a szeretetemmel, a hitetlent a hitemmel, a kilátástalanságban lévőt az én reménységemmel, lustát az én szorgalmammal, tehát az ellentét párokkal meg lehet győzni, erre van nekünk fölhatalmazásunk, és egy polgármesterség az egy olyan kiváltságos pozíció, hogyha szabad ezt mondani, vagy megbízatás, amiben mindenki látja az embert. A település összes lakója, legyen az nagyváros, vagy egy pici kis falu. És hogy a mi életünk tanításul szolgál, pro-kontra. Lehet jó példával is előjárni, és az is tanít, de lehet rossz példával is előjárni, és az is tanít. És hogy egy keresztény életéről azt látják, hogy miközben arról beszél, hogy így kereszténység, úgy kereszténység, keresztény ország, keresztény falu, keresztény város, stb. De az életéből ez nem látszik, az egy nagyon-nagyon diszonáns lesz, és nem csak az ő fejére hullik, hanem azok fejére is visszahullik ez, akik ugyanennek a közösségnek tagjai. Tehát nagyon nagy a felelősség, és aki Isten nevét hiába szájára veszi, az nagyobb ítélet alá esik. És az is van az igében, hogy ne legyetek sokan tanítók, és ezt nem csak a pedagógusokra mondja, hanem azokra az életekre, akik példaként elől vannak egy közösség elejére. Nem csak polgármesterként, lehet ez egy vállalati, egy KFT ügyvezető igazgatója is lehet, hogy ne legyetek sokan tanítok, mert nagyobb ítélet alá estek, hogyha kereszténynek mondjátok magatokat, akkor éljetek és úgy. És ez a baj, és ezért látom kiüresedni az egyházat, ezért látom kiüresedni a templomainkat, mert a társadalom, a világfiai jobban látják azt, hogy mi van az országban, mint adott esetben a keresztények. És lehetünk, tanulhatunk a világfiaitól is józan látást, hogy egy kereszténynek, akinek ott van a Biblia kezébe, valaki azt mondta, hogy olvasom az újságot, elolvasom, hogy mit ír az újság, tehát a keresztények a világba élnek, tehát ne építsünk magunk körül egy szektát, meg egy falat, jó nagy kőfalat, hogy ne jöjjön be aztán se fény, semmi életszaga ne legyen, hogy áporodott, büdös, dohos legyen az egész kereszténység, sajnos látok ilyet is, olvasom, hogy mit ír az újság, és utána elolvasom, mit ír róla a Biblia. És mindig a Bibliának fogok igazat adni. Tehát a keresztény nem a rózsaszín füst kell, hogy vezérelje, vagy nem érzelmileg kell, hogy vezéreltetve legyen, hogy mégiscsak ezek jobbak, mert ezek mégiscsak támogatják a keresztény egyházat meg az iskolát, ezek meg nem. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egy keresztény ne az érzelme vezesse, hanem lásson. józan látása legyen egy kereszténynek, és mindig a Bibliára támaszkodjon. Tehát ez nekünk ez az alap, az Isten írott igéje, az Isten szerelmes levele, az ő kijelentése, és nem engedhetjük meg keresztényekként magunknak az, hogy elragadtasson bennünket az érzelem, hanem mindig a józan realitás alapján kell nekünk meghozni a döntéseinket. A döntés a miénk. Isten erre adott szabadságot. Milyen? De számon leszünk érve, hogy mit hozunk, mert amikor én családapaként döntök valamiről, az kihatása lesz az én családom életére. És amikor én polgármesterként döntök valamiről, az kihatása lesz a falu közösség életére. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt értsük azt, hogy a keresztény szabadság az nem azt jelenti, hogy én bármit megtehetek, mert Isten majd úgyis megbocsátja. Meg akkor oda megyek, meg leúrvacsorázom. Ezt hallottam nem régiben, hogy azt mondta valaki, polgármester úr, majd én úgy leúrvacsorázom. Tehát ne éljünk vissza az isteni kegyelemmel, mert az egy nagyon-nagyon súlyos ítéletet vonhat magunkra.